Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Örökzöld témával foglalkozunk a mai Naprakészben. A 90-es évek elején felszínen, majd lappangva az elmúlt időszakban pedig ismét felerősödött a magyar ellenes diskurzus. A közösségi médiában, a hagyományos médiában, a sportban, illetve a politikában is tapasztaljuk a magyar ellenességet. Nem szokatlan, hogy a politikusok a magyar közösség elleni uszítással próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Sérülnek a nyelvi jogok, a magyar szimbólumok ügye továbbra is megoldatlan, és sorolhatnánk. Románia nem csak hogy nem modellértékű ország a kisebbségi jogok tekintetében, de visszalépések is tapasztalhatóak a közösségi jogok terén. Benkő Erika, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat vezetője, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Múlt héten az oltáskampány diszkriminatív voltára hívta fel Ön a figyelmet, miután egy igencsak cinikus választ kapott Raed Arafattól. Ezt hogyan értelmezi Ön? Raed Arafat úr nem is román, bár látszólag románként él az országban, de nem-e csak az van, hogy a válasza mögött nincs rossz indulat, csupán meggondolatlanság?
Értelmezni egy kormánynak a hivatalos testületétől érkezett hivatalos választ, hanem komolyan kell vennem azt, ami abban áll. Na már most én a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat nevében kerestem meg Raed Arafat urat. Azt azért tudni kell, hogy a választ nem személyesen őtől kaptam, hanem attól az oltáskoordináló bizottságtól, amelynek egyébként ő maga is tagja. És ebben az áll, hogy magyarul nem lehetséges a tájékoztatás, angol nyelven viszont igen. A csatolt levélben egyébként arra is felhívták a figyelmemet, esetleg ez a tényel került volna a figyelmem, hogy Romániában a hivatalos nyelv az román. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy minden anyagot szerkesztető formában küldenek az illetékes helyi hatóságokhoz, és azt gondolják, hogy amennyiben szükség van magyar nyelvű tájékoztatásra, akkor ezt az illetékes helyi hatóságokon kellene számon kérnem, amit én egyébként az elkövetkezőkben meg is fogok tenni. Amit még kiemelnék, hogy amikor én az államtitkárhoz úrhoz fordultam ezzel kapcsolatosan, az Európa Tanácsnak egy ajánlására hivatkoztam, melyet az Európa Tanács pontosan a járvány idejére fogalmazott meg a 47 tagállam számára, nevezetesen, hogy az egyik leghatékonyabb formája a kommunikációnak az, hogy a kisebbségek nyelvén is kommunikálnak.
Az, hogy a kisebbségek nyelvén nem kommunikálnak, ezt magyar közösség részéről érezték Önök, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat panasz miatt nyújtott be kérést, vagy pedig...
Igen, így van, tehát nagyon sokan megkeresztek bennünket, hogy például az a formanyomtatvány, amit az oltásközpontokban ki kell tölteni, az csak román nyelvű. Ez a formanyomtatvány, ez a korábbi vagy létező betegségekkel kapcsolatos, valamint olyan gyógyszerekkel, amelyeket szed az illető oltásra jogosult személy. Na már most tudjuk jól azt mindannyian, hogy még azok az emberek is, akik egyébként nagyon jól beszélik a hétköznapi román nyelvet, azért a román orvosi nyelv az egy hihetetlenül komplikált nyelvezet ismeretét igényeli, ezért nagyon sokan ezzel nem boldogultak, tehát ilyen megkeresés tőlünk érkezett. Mi egyébként ezt is kérjük majd a helyi, illetékes helyi hatóságtól, hogy ezt a fordítást, ezt bocsássa az emberek rendelkezésére az oltásközpontokban. De úgy általában a regisztrációval is voltak gondok, tehát ugye én abszurdnak tartom azt egyébként, hogy az oltás koordináló bizottság nekem azt tanácsolta, hogy a helyi hatóságokhoz forduljak, és a regisztráció az egy központi platformon történik. Na már most ebben a digitális világban, amiben élünk, egy magyar verzió teljesen egyszerű és kizárólag jó indulaton múlik, hogy ezt lehetővé tegyék. Ezt egyébként azért is tartanám nagyon-nagyon fontosnak, mert az a réteg, az a korosztály, amelyik éppen jogosult az oltásra, az a 65 év felüliek korosztálya, és hát ők azok, akik önhibájukon kívül egyébként a mindenféle történelmi változások miatt és történelmi események miatt egyszerűen önhibájukon kívül nem tudtak jól megtanulni románul. De már most igazából tényleg jó indulat kérdése, ami számukra ezt a folyamatot könnyebbé, zökkenőmentesebbé tegye az állam.
Tehát ha jó indulat kérdése, itt kétszer is elmondta Ön ezt, nem az van, hogy nem akarják, csupán meg sem gondolják, meg sem fordul a fejükben, hogy él itt egy igencsak nagy számú magyar kisebbség az országban.
Én szerintem nyilvánvaló, hogy mindenki számára Romániában, hogy él itt egy nagy számú magyar nyelvű, nyelvi, kulturális közösség. Viszont természetesen nekünk folyamatosan emlékeztetnünk kell az illetékes hatóságokat erre, és egyébként nem csak hogy élnünk kell a nyelvi jogainkkal, hanem ezeket a helyzeteket véleményem szerint föl kell használni a nyelvi jogainkat, amennyire lehetséges szélesíteni. Tudjuk, én minden esetre nagyon bízom abban, és reménykedem abban is, azon dolgozunk a szolgálatnál, hogy legalább ami az egészségügyet illeti, és az egészségügyi kommunikációt illeti, az azért előbb-utóbb magától értetődő legyen, hogy a kisebbségek a nyelvén is lehetséges legyen.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat értékelése szerint 2020-ban a romániai közélet fősodrába került a magyar ellenesség. Ezt a kijelentést ön mire alapozza?
Én nyilvánvalóan Johannes elnök a magyar ellenes kirónására gondoltam azzal, amikor ezt kijelentettem. Tehát a korábbiakban is volt példa, nagyon-nagyon sok példa magyar ellenes diskurzusra, magyar ellenes politikai diskurzusra. Viszont az elmúlt 20 évben nem láttunk olyat, hogy egy országnak az elnöke, az államelnök kiálljon a televízióba főműsoridőben, és olyan elképesztő kijelentéseket tegyen, hogy a magyarok éppen lopják Erdélyt a Big Y segítségével. És alaposan volt példa, hogy a magyar nyelvet valaki ilyen módon tehát ilyen gúnyos kontextusban, lekicsinő és ironikus kontextusban használja. Én egyébként pontosan ez alatt az időszak alatt parlamenti képviselő voltam, és pontosan láttam azt, hogy mit eredményezett ez a kijelentés. Tehát onnantól kezdve minden politikai pártnak, a nacionalista vezérszónoka feljogosítva érezte magát, hogy Johannes elnök után ő is belőjön egyet a magyarokba, és egész egyszerűen a parlamentet elképesztő volt végignézni azt, hogy egyfajta verseny alakult ki a román pártok között, hogy akkor most ki tud a legmagyar ellenesebb diskurzust megfogalmazni. Ez szerintem egy nagyon aggasztó tendencia volt, és én nagyon remélem, hogy az elkövetkezőben az államelnök erről megpróbál elhatárolódni, ha nem is tavakban, de legalább tettekben, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy a fősodású politikából a magyar ellenességet, egyáltalán az idegen gyűlöletet azt kiszorítsuk. Hogy erre mi a magyarázat, hogy politikusok erre miért úgymond idézőjelben vetemednek. Én azt gondolom, hogy azért, mert létezik Romániában egy olyan társadalmi szegmens, amely mindenkor vevő erre, és erre jó példa az is, hogy egy deklaráltan ultranacionalista szélsőséges párt bejutott a román parlamentbe.
A politikusok mellett a stadionlelátókon, egészségügyi intézményekben, utcán is tapasztalhatjuk a magyar ellenességet. Ön szerint melyik veszélyesebb? Az, hogy a politikusok legitimálják azt, hogy igen, lehet magyar ellenesnek lenni, vagy pedig a stadionlelátókon, ahol sokkal több embert érnek el, vagy pedig az egészségügyi intézményekben, ahol a saját bőrükön érzik az erdélyi magyarok azt, hogy őket diszkriminálják?
Én azt gondolom, hogy ezek összefüggenek, tehát mindennel összefügg. Az a tény, hogy feledősödik esetleg a lelátókon a magyar ellenesség intenzívebbé válik, ez valamilyen szinten annak is a következménye, hogy a politikai diskurzus ezt legitimizálja. Ami pedig az egészségügyet illeti, én azt gondolom, hogy ennek is köze van ahhoz, tehát hogyha látják az illetékes testületek azt, hogy az országnak az elnöke hogyan viszonyul a magyarsághoz, hogyan viszonyul a magyar nyelvhez, akkor nyilvánvalóan ők sem fognak ennek különösebb jelentőséget tulajdonítani olyan tekintetben, hogy pozitív töltete legyen a dolognak, már pedig nekünk az a feladatunk, hogy ezt elérjük, hogy annak, hogy Romániában egy számos és népes és intenzív nyelvi közösség él, ez megjelenjen a nyelvnek a hivatalos használatában is.
Mi kell a változáshoz? Azt látjuk, hogy ügyészségi feljelentések sorát tették, pénzbírságok vannak, mégis folytatódik a magyar ellenesség. Ezek szerint megéri.
Én azt gondolom természetesen, hogy a társadalom mentalitásának a megváltozására lenne szükség, ami nyilvánvalóan nagyon hosszú távú és nagyon bonyolult folyamat, viszont pontosan ezért kell ezeket a vitákat társadalmiasítani, ezért kell beszélni róla, ezért nem szabad soha elmenni mellette szó nélkül, ezért kell határozottan fellépni ellene, és nem szabad bennünket elbátortalanítson az, hogyha esetleg ezek az úgynevezett pénzbírságok, ezek alacsony összegűek. Itt nem is annyira az összegről van szó, hanem magának a bírságnak a szimbolikus jelentésére, hogy azért vannak olyan testületek Romániában, mint például a Diszkrimináció Ellenes Bizottság, vagy az Audiovizuális Tanács, amely azért szankcionálja ezeket. És ez mindegyiknek azért üzenete van, És olyan, én megfigyeltem egyébként azt, hogy amikor egy olyan hullám van, hogy nagyon sok büntetést, nagyon sok pénzbírságot kiszabnak, nagyon sok esetben elmarasztató jelentés születik, olyankor azért megcsappan a magyar ellenesek. Aztán persze jön egy másik következő hullám, de pontosan ezért fontos mindig nagyon határozottan és nagyon szakmai érvekkel fellépni ezek persze, mert egész egyszerűen, hogy jelezzük azt, hogy számunkra ez nem elfogadható, és hogy megvannak az eszközeink arra, hogy tiltakozzunk ellene.
Tehát mennyibe vagyunk akkor mi felelősek, mi magyarok azért, hogy magyar ellenesség van Romániában? Tehát minél hangosabban kell mi hallassuk a hangunkat, minél több magyar ellenes cselekedetre kell ráirányítanunk a figyelmet azért, hogy ezek megszűnjenek? Vagy nem ettől
függ? Tehát mi semmiképpen nem vagyunk felelősek azért, mert hogy magyar ellenesség van Romániában. Tehát ugye
de olyan szinten, hogyha nem élünk a nyelvi jogainkkal, azt mondjuk, hogy jó, hát ha románok, akkor...
Nagyon fontos a jogtudatosság, amikor a jogvédelmi szolgálat egyébként, tehát minden alkalommal felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben élünk a létező jogainkkal, az a lényegében elősegítjük a folyamatot, és amikor pedig azt mondom, hogy határozottan fellépünk a magyar ellenes diskurzus és magyar ellenes cselekedetek ellen, azzal nyilvánvalóan azt az üzenetet közvetítjük, hogy ez nincsen rendben, ezt nem tolerálhatjuk, és egyébként meg civilizált országban ez nem fordulhat elő. Ezért is van az egyébként, hogy amikor Imre jogvédelmi szolgálat egy nemzetközi hírlevelet működtet, amit nemzetközi fórumoknak, emberjogi szervezeteknek, a nagykövetségek politikai osztályvezetőinek küldünk el, pontosan azért, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre, mert ezt véleményünk szerint vissza kell szorítani.
Említette ön itt az imént az AUR pártnak a térnyerését, az elmúlt 4 évben parlamenti képviselőként tevékenykedett ön. Hogy látja az AUR nacionalista képviselői, ultranacionalista, szélsőséges képviselői, szenátorai fel fogják erősíteni a más pártok soraiban ott ülő nacionalista honatyáknak a hőzöngéseit?
Nem tudom megítélni, hogy jelenleg milyen a hangulat a román parlamentben. Viszont volt tapasztalatom ezen a téren korábban. Tehát én ugye az Emberjogi Bizottságnak voltam a tagja 4 éven keresztül. És 3 évig ennek a bizottságnak a működése viszonylag zöggenőmentesen történt, mert hogy olyan emberek voltak a tagjai, akik függetlenül attól, hogy melyik pártból érkeztek, azért volt affinitásuk a kisebbségi ügyek és az emberi jogok iránt. Ugyanakkor körülbelül 1 évvel ezelőtt megérkezett a bizottságban Máriusz Páskán, egy notórius magyar gyűlölő, a Marosvásárhelyiek, meg gondolom nem kellett különösebben bemutatni. És attól a pillanattól kezdve, hogy Máriusz Páska megérkezett az Emberjogi Bizottságban, attól kezdve ellehetetlenült a bizottságnak a munkája. De olyan szinten, hogy semmilyen olyan kezdeményezés, aminek közvetlen vagy közvetett köze volt bármilyen romániai kisebbséghez, aztán különös tekintettel a magyarokra, onnantól kezdve ez lehetetlen volt, még érdemi párbeszédet is folytatni a bizottságban. Tehát tényleg hosszú 20-40 perceken keresztül hallgattuk az ő elképesztő nacionalista hőzöngéseit, és egyszerűen nem lehetett zöld ágra vergődni a bizottságban ezekben a kérdésekben. Úgyhogy ez a tapasztalat, én azt mondom, hogy feljogosít engem arra, hogy azt gondoljam, hogy az AUR esetében nagyjából ugyanezt fog előfordulni, tehát ugyanis ez a patológikus viselkedés, mint a szerintem ez egész elborítékolható, hogy Dantan ezt esetében is elő fog fordulni. Különös tekintettel arra, hogy arról értesültünk a napokban, hogy ő lett az Esélyegyenlőségi Bizottságnak az elnöke, ami önmagában abszurdum. Nekem ugyanis a Mikoimre jogvédelmi szolgálat vezetőjeként én szembesültem az ő ultranacionalista magatartásával, különféle perek, különféle zászló megfelirat perek miatt, és a legkevésbé sem tekintek optimistán az ő parlamenti tevékenységére ezeknek a tükrében.
A volt kollégái, akik most ott ülnek a parlamentben, ők mit tudnak tenni, vagy lehet valamit tenni a parlamentben ezek ellen a nacionalista kirohanások ellen? Vagy hát meg kell hallgatni, és ennyi? Meghallgatjuk, és kész.
Én egyébként azt gondolom, hogy ignorálni és izolálni kellene őket, tehát ez lenne igazából a leghatékonyabb módja annak, hogy semlegesíteni az ő ultranacionalista magatartásokat. Ugyanis van egy adott pont, amikor nem lehet értelmes párbeszédet folytatni egy olyan emberrel, aki téged zsigerből gyűlöl. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben tényleg izolálni kellene őket és ignorálni. Nem látok más megoldást egy tekintetben.
Igen, de hát ott vannak a parlamentben. Most lehet izolálni azt a pártot, amelyet oda küldtek a választók a parlamentbe. Tehát muszáj, hogy találkozniuk velük. Muszáj, hogy bizottságokban egyeztetni velük.
Izoláció alatt azt értem, hogy nem kell komolyan venni az ő kezdeményezésüket, vagy egészetesen nem kell érdemben lereagálni azt, amit mondanak, egyébként úszító és provokáló szándékkal. Mert egyébként ezt láttam már Ősztáskán esetében is, hogy folyamatosan provokálni szeretett volna bennünket. Én egyébként akkoriban a március 15-e kapcsán, amikor volt a bizottsági ülésünk, fel is tettem a Facebook oldalamra, hogy csak hogy érzékeztessem az emberekkel, hogy mivel kell ott nekünk szembesülni, feltettem egy ilyen szörnyű monológiát. Tehát nem tudsz észtérvekkel meggyőzni olyan embereket, akiknek a egész politikai programjuk arra épül, hogy valaki ellen, hogy valami ellen határozzák meg magukat.
Igen, de ugye ez az izolációhoz, ez nem elég, vagy ezt elérni nem elég csak a magyar képviselet, tehát ez nem elég csak az RMDS. Az RMDS-nek meg kell győznie
nem
a
elég,
többi pártot.
Természetesen nem elég. Egyébként láttam olyan felhívásokat, és most egészen pontosan nem tudom, hogy ki fogalmazta meg ezt a felhívást, de láttam olyan felhívásokat, hogy román értelmisége is azt gondolják, hogy azért az AU-t azt izolálni kellene. Én ezt egyébként a jó ötletnek tartom nyilvánvalóan, hogy ez megvalósul, vagy nem valósul meg, vagy hogy milyen szinten fog megvalósulni ez a jövő titka és ennek a parlamentnek a tagjainak a munkájának.
A tegnapi naprakészben Szmaranda Inaki volt a vendégem, ő az egyik aláírója ennek a petíciónak, amelyben azt kérik a kormánykoalíció vezetőitől, hogy határolódjanak el az AU-tól, attól az AU-tól, amely tárgyalásokat folytatott az igazságügyi, a tanügyi, valamint az egészségügyi miniszterekkel. Most kérdés az, és ezt kérdeztem Szmaranda Inakitól is, hogy az értelmiség megszólalásának annak van-e eredménye? Nyilván, hogy kell, hogy eredménye legyen, de ír-e el célt? Hallgat-e a politikum az értelmiségre?
Én azt gondolom, hogy ez egy fontos jó jelzés, és egyébként a politikum abban az esetben, hogyha valamiféle kényszerítő erő érkezik a társadalomra, véleményem szerint odafigyeljen, ezt egyébként parlamenti képviselőként kimondottan érzékeltem, hogy amikor kényszerítő erő volt a társadalom részéről, az a politikum mindig nem érzékenyen reagál.
Igen, de nagyobb kényszerítő erője az értelmiség, mint a szavazók, és hogy azt látjuk, hogy az AU-t egyértelműen az igény hívta életre.
Igen, csak itt van egy lényeges különbség a társadalmi szegmensek között, hogy hogy melyik társadalmi szegmens részéről érkezik az a kényszerítő erő. És én azt gondolom egyébként, hogy a politikum mindkettőt odafigyel arra a szegmensre is, ami létrehozta az AU-t, de ugyanakkor hangsúlyosan odafigyel az értelmiségre is. Tehát Én azt gondolom, hogy egy országban, ugye nem figyelnek oda az értelmiségnek a hangjára, akkor valami óriási nagy gond van, és én éppen ezért nagyon-nagyon üdvözlöm ezt a lépést, hogy a román értelmiségiek ezt az igényüket megfogalmazták. De fontos és jó lépés, jó irányba.
Székelyföld hangja. A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
Benkő Erika, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat vezetője, a naprakész vendége. Térjünk vissza a Mikó Imre jogvédelmi szolgálatra. A napokban egyeztetett ön arról, hogy milyen módon tud segíteni a szolgálat abban, hogy az igazságszolgáltatásban a perek során a magyar fordítás folyamatosan biztosítva legyen. Mire jutottak?
Jelenleg is tart még ez a konzultáció ügyérekkel, de igazából azt a célt hoztam ki, hogy egy világos képet kapjak gyakorló ügyvédektől arra nézve, hogy elsősorban első lépésben Székelyföld különféle városaiban, a bíróságokon, a törvényszékeken, hogy a magyar nyelv használata az ilyen módon történik. Itt ugye a törvény előírja azt, hogy büntető perekben az állam biztosítja a tolmácsak a költségeit, viszont polgári perekben az érintett feleknek, alfelesnek, felfelesnek kell a tolmács biztosítsa. Mindezek mellett még van egy nagyon jelentős tolmács hiány, tehát az ügyvédek az egyik problémaként azt fogalmazták meg, hogy nagyon kevés a tolmács, és abban kérték a segítségemet, hogy népszerűsítsem ezeket a lehetőségeket, például a fiatal tehát friss végzős jogászok körében például. Nekünk ugyanis a Erdély egyik legnagyobb jogvédelmi szolgálataként azért egy kiterjedt hálózatunk van, ami a jogászokat, jogász hallgatókat és a jogtudomány, meg a kisebbségi segíteni az ügyvédeket, tehát mindenképpen egy népszerűsítő kampányt tervezek, hogy akkor mondjuk az érdeklődő személyeknek és a tudomásukra hozzuk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan kell pályázni, milyen vizsga van, és így tovább. Ez az egyik vonzata a dolognak. A másik pedig azt, hogy meg fogjuk fontolni azt, és még több ügyvéddel fogok beszélni, de közben körvonalazódik az, amit egyik ügyvéd megfogalmazott, hogy végül is jó lenne kiterjeszteni a polgári perekre is azt a gyakorlatot, hogy az állam szerezze a tolmács költségét. De mondom, hogy még egyelőre, tehát a folyamat nem zárult le, néhány ügyvéddel beszéltem, még többen szándékozom beszélgetni, és amikor tényleg megkapom azt a világos képet, hogy milyen tekintetben tudja a szolgálat elősegíteni a magyar nyelv használatát az igazságszolgáltatásban, akkor egy stratégiát fogunk kialakítani, és azt fogjuk követni. De mondom, ennek több komponense van. Egyrészt népszerűsíteni fogjuk az érdeklődő emberek körében a lehetőségeket, hogy akkor hogyan lehet tolmácsnak lenni, és hogy ez milyen előnyökkel jár. Másrészt pedig meg fogjuk fontolni azt, hogy felkérjük az RMDS parlamenti csoportját arra, hogy a megfelelő törvénymódosítás benyújtsa a polgári perek esetében is.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy ez törvénymódosításra is szükség van, vagy csak rajtunk múlik, hogy elintézzük-e ezt magunknak, vagy sem?
Nem, törvénymódosításra is szükség van, mert hogy a törvényben nehézetben ez áll, hogy korrektek esetében a költség, a tolmács költsége az érintett feleket terheli.
Ön szerint eljön az idő, amikor a nyelvi jogok természetesek lesznek legalább az egészségügyben és az igazságszolgáltatásban?
Gondolom, hogy igen, a remény hal meg utoljára is. Én egyébként kimondottan optimista ember vagyok, hogyha nem lennék az, akkor nem tudnám végezni ezt a munkát. Tehát mindenképpen egyébként a társadalmi folyamatok abban az irányban mutatnak, hogy akármekkora az ellenállás. Azért Románia mindig követi a nemzetközi trendeket, és egyébként én a tagja voltam az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az elmúlt 4 évben, és úgy nagyjából látom azt, hogy milyen trendek fognak kigyűrűzni onnan. Nagyjából azok a trendek, amelyeket ottan megfogalmaznak, és a tagállamoknak kiajánlanak, azok egy olyan 5-10 éves perióduson belül azért általában elfogadott normák lesznek, még akkor is, hogy ezek az ajánlások nem kötelező érvényűek, mert azért tudni kell, hogy ezek a trendek azért Európában valamilyen szinten nagyon egységesen mozognak. Én egyébként rengeteg példát láttam erre, milyen tekintetben, és úgy politikolható és kiszámítható az, hogy előbb-utóbb ez az erdélyi magyarság nyelvi jogára is hatással lesz. Különös tekintettel arra, hogy ami a kisebbségi jogokat illeti, igazából a nyelvi jogok az a kategória, amit tényleg maximalizálni lehet, és ami érinthetetlen és szent és sietetetlen olyan tekintetben, hogy hiába van az, hogy a kollektív jogokat, a kisebbségi jognak, a kollektív megtalálozást az ők legtöbb európai intézménnyel utasítja, a nyelvi jogok tekintetében azért sokkal, de sokkal nyitottabbak. Ez az én tapasztalatom.
Ez elég a külföldi jó példa, nem a román nemzetállam koncepció kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy itt is eredményt érjünk el, vagy itt is fejlődjünk?
Én azért azt gondolom, és azt láttam, hogy a román diplomácia azért odafigyel arra, hogy Románia megítélése tekintetben milyen. Ők nagyon szeretnek azzal példázódni, hogy Románia mintaértékű kisebbségi politikát folytat. Kisebb korrekciókra azért mindig hajlandóak. Elsősorban azért, hogy ezzel egy jó imást alakítsanak ki külföldön. Mélyreható változásokra nem hajlandóak, de kisebb korrekciókra igen, és a nyelvi jogok területe az a terület, ahol én azt gondolom, hogy van mozgásterünk.
Jó, de ez a jó imáshoz már elég az, hogy van egy német származású államfőn Klaus Johannis személyében. Most az, hogy ő mit mond a magyar kisebbségről, az csak részben jut el a nyugati kancelláriákba, mert ő maga elmegy és elmondja, hogy példaértékűen rendezte itt Romániában a kisebbségek helyzetét.
Persze azért ezekben az intézményekben differenciálni tudnak a nyelvi jogok és nyelvi jogok gyakorlatba ültetése, és az között, hogy van egy személy, aki kisebbségi származású, azért nem ennyire egyértelmű, tehát a kettőt azért nem mossák össze, és itt most tényleg, amikor nyugati kancelláriákról vagy egy olyan testületről beszélünk, mint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, azért például a megfelelő bizottságokban segítette, például az Esélyegyenlőségi Bizottságot, azért mindenki tisztában van azzal, hogy a kettő között mi a különbség.
Mennyire sajnálja ön egyébként ezt a munkát már, mint az Európa Tanács parlamenti közgyűlési tagságát? Mennyire fajsúlyos külpolitikai eszközt veszített el, veszítettünk el? Egy éve önt választották az említett Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció ellenes bizottságnak az alelnökévé. Ez a testület a legilletékesebb a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és népszerűsítése ügyében.
Ilyen tekintetben sajnálom, hogy nem vagyok tagja ennek a testületnek, hogy a politikai és a civil szervezeti eszközöknek a kombinálás az egy nagyon-nagyon hatékony eszköz volt. És végül is időbe telik, amíg az ember megtanul ez a kettővel egyidejűleg élni. Most ugye ebből az egyiket elveszítettem, az erősebbiket. Most mondok erre egy példát. Például én politikusként azért, mert hogy ott folyamatosan olyan rendezvényeken és olyan eseményeken vettem részt, amelyek pontosan ilyen tematikájuk voltak, de megismertem személyesen azokat az embereket, akikhez civil szervezetként tudtunk fordulni. Ugyanakkor például Bukarestben is parlamenti képviselőként folyamatosan kapcsolatot tartottam a meghatározó országoknak a politikai osztályvezetőivel, a politikai attaséikkal, és személyesen tudtam őket tájékoztatni, amikor jogvédelmi szolgálatnak a tevékenységét, vagy jelentéseket személyesen tudtam átadni. Mert most tudni kell azt, hogy a diplomáciában van egy ilyen 3 éves rotációs időszak. Tehát nekem most még a kontaktjaim egy ideig kitartanak. De utána már, és van egy lényeges különbség az között, hogy akkor én személyesen közöm valakivel, vagy egy olyan embernek küldök el az e-mail címére egy anyagot, egy jelentést, egy hírnevet, akivel ismerjük egymást, akivel van valamiféle kapcsolatunk, vagy pedig a sötétben tapogatózva keresem ki valamilyen honlapról az illetőnek az elérhetőségét, tehát lényeges különbség van a kettő között. Ezért mondtam azt, hogy amikor tökéletesen tudatában van, vagy annak, hogy az információ pontosan meghatározva a megfelelő emberhez jut el, nem mellesleg, amikor tisztában vagy azokkal a trendekkel, amelyek például az Európa Tanácsban, hogy éppen mi a vezetőben, mire tudsz rákapcsolódni, milyen lehetőségek vannak, milyen jelentések vannak, minek kapcsán tudod a te ügyeidet tematizálni. Szóval ez az a fajta információ, ami az elkövetkezőben nem fog a rendelkezésemre állni, tehát a két eszközt, a politikai eszközt és a civil eszközt nem fogom tudni kombinálni. Viszont természetesen, hogy a továbbiakban is meg fogom találni annak a módját, hogy azért a civil szervezeti vonalat azt nagyon erőteljesen tovább vigyem. Viszont abban a tekintetben is egy picit veszteségnek érzem azt, hogy nem maradhattam a tanácsnak a tagja. Ugye az idén kerül sor a magyar elnökségre az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. Nem mellesleg a közgyűlésnek az alelnök, egyik alelnöke lett nemrég a magyar delegáció vezető Németh Zsolt. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira kedvező kontextus biztosított volna, és biztosít egyébként a további ügyben is, csak éppen élni kell vele, ahhoz, hogy a mi ügyeinket tematizáljuk, hogy hihetetlenül kedvező kontextus alakul ki az elkövetkező fél évben az Európa Tanácsban. És én nagyon remélem egyébként, hogy közvetve legalább hozzá tudok majd ehhez járulni, hogy azért tudjuk tematizálni ott a mi ügyeinket.
Csak azért, hogy jól értem-e, az egy olyan idézőjeles mintaállamban, mint Románia, a jogvédelem az a nemzetközi együttműködés nélkül nem működik, vagy nem tud jól működni?
A legfőbb kényszerítő erő Románia számára az, hogyha mi nagyon aktívak vagyunk a nemzetközi porondon. Ez az én tapasztalatom. Tehát nyilvánvalóan nagyon fontos Romániában a román felekkel folyamatos párbeszédet folytatni e tekintetben, de a legfőbb kényszerítő erő számukra, amire a legjobban odafigyelnek, és amit a legjobban tekintetben vesznek egy nyilat, az mindenképpen a meghatározó európai vagy nyugati kancelláriakról érkező impulzusok.
Eddig csak saját magunkról beszéltünk, erdélyi magyarokról, de azért látnunk kell azt is, hogy vannak, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak, gondolok itt a kárpátaljai magyarokra, és nagyvonalúan igyekszik eltekinteni az ő sorsuktól a nyugat. Ezt hogy látja ezt a helyzetet? Itt gondolok arra, hogy a Népszolgálja párt kárpátaljai parlamenti képviselője egy olyan módosított tervezetet nyújtott be a helyi önkormányzatokról szóló törvényhez, amely megtiltaná a külföldi állami himnuszok éneklését a tanácsüléseken, és ide tartozik a magyar himnusz is. Mi azért legalább elénekelhetjük a templomokban.
Igen, én megmondom őszintén, hogy elkeserítőnek tartom a kárpátaljai magyarság, és nem csak a magyarság, hanem kárpátaljai elnézést kérek az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek sorsát illetően. Ugyanis részt vettem egy román parlamenti delegációban, pontosan ebben a témában. Ugyanis ez az intézkedés nem az első intézkedés az ukrajnai nemzeti kisebbségekkel, nevezetesen köztük a magyarokkal szemben is. Ez a parlamenti delegáció, ez akkor látogatott Ukrajnába, a román parlamenti delegáció, amikor az ominózus és mindenki által nagyjából ismert nyelvtörvényt akarták bevezetni, és az iskolákban teljesen meg akarták szüntetni egyébként az elnyelvű oktatást. Akkor Románia is nagyon határozottan tiltakozott ezen el, egyébként mai napig, tehát lényegesebben, halkabban is, nem olyan intenzíven, de Románia is nagyon-nagyon tiltakozik az ott élő a románok nyelvi jogainak a megnyilvánulása ellen, és akkor felállt egy ilyen parlamenti bizottság, aminek én is a tagja voltam, és hát természetesen, hogy nagy figyelemmel és nagy empátiával kísértem a kárpátaljai magyaroknak a helyzetét. Na már most ott találkozóink voltak, egészen magas szintű találkozóink voltak, találkoztunk az ukrán külügyminiszterrel, találkoztunk az ukrán oktatás ügyi miniszterrel, és mondom őszintén, hogy életemben ilyen zsigeri és irracionális nacionalizmussal nem találkoztam, pedig ott tapasztaltam ezen a téren, amit ott akkor Kijevben a rádában tanúsítottak az érintett felek. Tehát mindaz, ami nem ukrán, és nem is kimondottan a magyarok ellen irányul az egész. Tehát a magyarok ennek sajnos egyfajta járulékos vesztesei az orosz-ukrán konfliktusban. Tehát azt tudni kell azért, hogy Ukrajnában egy nagyon-nagyon nagy számú orosz anyanyelvű és orosz nemzetiségű állampolgár él. És hát ugye ez a konfliktus, ez fegyveres konfliktussá is kialakult az ország keleti részében, és ez a fajta irracionális konfliktus okozta a gyűlölet hullám, ez időnként így végig csap az ukrán társadalmon, ami mindenféle ilyen megszorító intézkedésben csúcsosodik itt. Ez nem az első és nem az utolsó intézkedés. És sajnos tudni kell azt, hogy tekintve azokat a geopolitikai érdekeket és megfontolásokat, ami Ukrajnával kapcsolatos, nevezetesen, hogy a nyugatnak az érdeke és a nyugatnak a bevallott politikai irányvonala, az kimondottan Oroszország ellenes, Putyin ellenes, én nem mondom azt, hogy nem megalapozottan, de ugyanakkor ezek a megfontolások mindenképpen elejét veszik annak, hogy Ukrajnát ezek miatt az egyébként hihetetlen igazságtalan és hihetetlen megszorító intézkedései miatt a nyugat elítélje. És én nem vagyok bizakodó sajnos ebben a tekintetben, és ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell nagyon határozottan fellépni az ukrajnai magyarok, és egyébként meg az összes nemzetiség érdekében beleértve a románokat és lengyeleket is, mert őket ugyanúgy érintik ezek az intézkedések, és biztos vagyok benne, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar soros elnökség alatt ez a kérdés nagyon-nagyon nagy jelentőséggel fog bírni, és hangsúlyosan a magyar delegáció fel fog lépni az ukrajnai kárpátaljai magyar védelmében.
Nyilván soványvigaz az, hogy vannak nálunk rosszabb helyzetben lévő nemzeti kisebbségek is, már mint nálunk alatt az erdélyi magyarokat értem, de hogy látja, a Kárpát-medencében mi azért az 1-től 10-es skálán hol vagyunk?
Én azt gondolom, hogy nagyon biztató az, hogy egy nagyon intenzív és határozott közösség vagyunk, erős, határozott politikai képviselettel. Vannak hosszú távú céljaink, van erőnk ezeket megvalósítani, öntudatosak vagyunk, egyre jogtudatosabbak vagyunk. Én a tekintetben nagyon pozitívan tekintek a közösségünkre, és azt gondolom, hogy a további jön és meg fogunk törekedni, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a helyzetünkből. Úgyhogy már Kárpát-medencében nyilván vannak olyanok, akik sokkal jobb helyzetben vannak, mint mi. Gondolom, hogy például a horvát országi magyarok, akinek tényleg ideális a helyzetük. Na de hát reméljük, hogy mi is eljutunk arra a szinte előbb-utóbb, hogy elégedettek leszünk, és hogy azok a jogok, amelyeket egyébként a mi közösségünk számára kérünk, úgy nyelvi, mint kulturális jogok, előbb-utóbb a román társadalom is fel fogja érezni, amikor nem jelent fenyegetést, és hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a különféle nemzeti és nyelvi közösségek harmóniában éljenek egymással, és nem semmiképpen nem szeretnénk egy olyan helyzetet, például, ami Ukrajnában van.
Zárjuk ezzel a bizakodással a beszélgetésünket. Benkő Erikának, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat vezetőjének köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és a Naprakész vendége volt.